Egy jó lehetőség mindig találkozni ezen a vasárnapokon az Úr Jézussal. Amen. Azért jövünk, hogy az Úr Jézussal találkozzunk. Álljunk fel, és ezt valljuk is meg. Gyertek, imádkozzunk együtt. Magasztaljuk az Urat, és tegyünk egy megvallást közösen. Ha egyetértetek ezekkel a mondatokkal, akkor kérlek hangosan, felhangon mondjátok ti is ezt ki. Mindenható egyik az örök Isten. Hiszem, hogy te vagy forrása minden jónak. Te teremtettél mindent, ami látható és láthatatlan. Te adtál nekem is életet. Hiszek a te fiadban, Jézus Krisztusban, az én megváltomban, aki meghalt az én bűneimért, de feltámadt a harmadik napon. Elment a mennybe, hiszen vissza fog jönni értem. Köszönöm elküldted szent lelkedet, akit adtál nekem, és betöltesz a szent lelkeddel, és vezeted az én életemet. Megáldasz engem most is. Adsz nekem nyitott szívet, nyitott szellemet, látó szemeket, halló füleket, hogy meghalljam és megértsem, amit te mondani akarsz nekem. Adsz készséget is nekem, Uram, hogy ne csak halljam, hanem meg is tegyem a te akaratodat. Mert megértettem, ebben van az élet, és ez a lényege a tanítvány életnek. Köszönöm neked, Uram, hogy lerázod rólam a port, megszabadítod lelkemet a testvetségtől, betöltesz szellemet tüzével, megelevenítesz engem, Uram, mert rád van szükségem, téged imádlak, téged tisztellek, hódolok előtted, Uram, mert nagy vagy, örökké való vagy, dicsőséges vagy, örökkön élő vagy, Uram, és nekem is te adtál életet, ezért áldalak. Amen, amen, amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Dicsőség az Úrnak, halleluja. Hát egy kicsit jobb így, nem? Jobb így egy kicsit, mint itt vagyok a legjobb helyen. La, 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 la. Tényleg? Most őszintén, bocsi. Komolyan, nézz körül. Vegyél egy tükröt, vagy ugye sok telefonban már van ilyen mirroring technika, tehát meg tudod nézni a sminket is. De meg tudod nézni az ábrázatodat, hogy tényleg látszik-e rajtad, hogy neked ez a legjobb hely. Hogy tényleg lelkesedik a szíved az Úr Jézusért, és látszik rajtad, hogy neked ő a legfontosabb. Mi az, ami látszik a tükörben? Mi köszön vissza rajtad? Nagyon fontos dolog, tudjátok, ebben különbözött a bolond meg a okoszüzek, hogy látszott az okosokon, hogy várják Jézust. Ragyogott az életük, ragyogott a szellemük, ragyogott a szívük, és mikor jött a vőlegény, látta őket már messziről, hogy szállt lefelé a mennyből. És látta őket, ragyog a szívük, világítanak, ők hozzám tartoznak. Nem kellett sakkozni, nem kellett castingolni. Nem kellett sorsolást csinálni. Jaj, vajon te itt a... Necces. Nem volt necces keresztény egy se. Mindről tudták, hogy okos. És abból tudták, hogy világított a lámpásuk. Tudtad ezt? Ebből látszott, nyilvánvaló volt, hogy világított a lámpásuk, vagy nem. Az okosoknak világított a lámpásuk, és őrőlük tudta a vőlegény, hogy összetartozunk. Ők az enyimek. És minden ment a mennyegzőre. Amen. Szóval egy kicsit több szenvedét, egy kicsit több lelkesedést, egy kicsit több araszánás vár az Úr tőlünk. Egy gyenge amen, vagy halleluja? Amen. Dicsőség az Úrnak. Szóval, megvan írva Máté evangéliumában a 10 szűz példázata, és ígértem nektek, hogy hát valamilyen mértékben és módon részletesebben megnézzük ezeket az igéket, közelben az adventhoz is, de nem csak ezért. Máté 25.1-től olvasom az igét, és majd hozzá az énekek énekéből egy igeverset, ami tegnap a házaskörön is alapigénk volt, és része volt a tegnapi nagyszerű alkalmunknak. Máté 25.1. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták a lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosok viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindjárt elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek fogadására. Akkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosokhoz. Adjatok nekünk olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Amikor azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek a mennyegzőre. Aztán bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. És az énekekének a 8. rész, 6. verse: Bizony erős a szeretet, mint a halál. Legyőzhetetlen a szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja. Tehát azt mondjuk az utolsó gondolatból, amit tegnap is a házasokkal rácsodálkoztunk, hogy Istennek természet, hogy lobog a tűz benne. Amen. És amikor megjelenik az Isten a Sinai Hóreb hegyen, akkor az látszik, hogy tűzben jelent meg. Megmozdult a hegy, mikor Isten dicsősége leszállt a helyre, és tűzben jelent meg az Úr. És azt is látjuk, hogy amikor megjelenik az Úr pünköstkor, akkor milyen jele volt az ő megjelenésének? Zugó szél és tűz volt, lángnyelvek voltak is, akik az övéi voltak, azok miről lettek megismerve? Hogy megjelent rajtuk a lángnyelv. Amen. Meg voltak gyújtva. A halott lelkük, a halott szellemüket meggyújtotta az Isten a Szent Szellem által. Így van? Elkezdtek tűzbe jönni. És hogy tűzbe jöttek, abból is látszott, hogy aztán elkezdtek viselkedni és élni, ahogy kiálltak az emberek elé, ahogy cselekedtek, ahogy szolgáltak az emberek felé. Lehetett látni, hogy ez a tűz, ez nem csak egy mozi élmény volt, hanem az ő életüket mélységében megváltoztatta. Amen. És vigyáztak erre a tűzre, azt lehet látni. Miből látjuk, hogy vigyáztak a tűzre? Nap mint nap hallottuk itt, elmentek és imádkoztak napjában 3-szor. Tülekedtek az emberek az ima alkalmakon. Egymást taposták, hogy imádkozhassanak. Napjában 3-szor mentek el, ugye 3-szor áldozat. Erről is hallottunk itt ezen a helyen. Lehetett látni rajtuk, hogy ezzel voltak elfoglalva. Ez töltötte el az életüket, ez hozta lázba őket. Meggyújtotta őket a Szentlélek, és lehetett látni, hogy égnek. Teljesen világos volt, hogy az Úrhoz tartoznak. Nem volt kérdés. Nem látszat keresztények voltak, hanem valódiak voltak. Nem is keresztények voltak, hanem tanítványok. Majd csak később mondták róluk, tudjátok, a nem zsidó háttérből megtértek körében, hogy na, ezek olyanok, mint Krisztus. Tehát krisztiánus, krisztusiak. Az ember természeténél fogva, elmúlt alkalommal hallottunk erről, természeténél fogva, és nem vagyunk, tehát mindannyiunkra igaz. A testi természetünknél fogva szeretjük, hogy amibe a bizalmunkat vetjük, azt meg tudjuk fogni. És igazán akkor érezzük jól magunkat a bőrünkbe, ha amit meg tudunk fogni, tehát amit birtokolni tudunk, azt rendíthetetlenek tartjuk. Tehát úgy gondoljuk, hogy építhetünk rá. Ilyen a testi ember. Állandóan erre törekszik a te testi embered is, meg az én testi emberem is. Hogy biztonságban tudja az életét, megfogható és látható dolgokban. Így van? Ezért nehéz neki hinni. A testi ember képtelen hinni, mert a hit az nem látható. Olyan dolgokban való bizalom, amit nem látsz, és nem tudsz megfogni. A hit által azonban valóságosabbnak érzékeled, mint amit meg tudsz fogni. Mert világosan megértetted a kijelentést, hogy amit meg tudsz fogni, az mulandó. Amiben pedig hiszel, az örökkévaló. És ez a hit összeköt téged az örökkévalósággal, és ez az örökkévalóságba kapaszkodó hit ad neked egy stabilitást. És ha ez a stabilitásod nincs meg, akkor állandóan azzal fogsz küzdködni, hogy mindig keresni fogsz valamit, ami megfogható. Mert egyébként is hajlamosak vagyunk a testi emberünk szerint megfogható dolgokba kapaszkodni. Mert a test, a szálsz, a testi indulatok, a értékrendünk, a szellem ellentőr, a Szentlélek ellentőr, a Szentlélek pedig a testtel, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek, Galata 5:17. Az ember ma is igyekszik körül bástyázni magát az általa biztonságnak érzékel dolgokkal. Ezért van az, hogy amikor jön egy hír, hogy jön a világ vége, akkor kifozzák az Aldit, a Tesco-t, a Spárt, és mindenki a 2021-es WC papírt használja még mai napig is, mert annyit vittek haza WC papírból, csak azt nem tudom, hogy ez mire jó. Vagy például, amit mondtak is, hogy kosarakba vitték a lisztet, és akkor oda volt írva, mit fogsz ebből csinálni, sódíz gyurmát. Tehát, hogy önmagában a lisztet nem lehet megenni, hát az a, ugye sokat nem lehet érni, de mégis azt gondolta, lesz ott a 30 kiló lisztem, megmenekül az életem. Mert azt hitte, hogy az 30 kiló liszt megmenti az életét. Oda durrantottak fel egy atombombát, megnéztem volna, hogy mi sül ki belőle. Értitek? Nem menti meg az életedet. Szokták mondani, az oroszok igazán háborúznának, a föld egyenlővé tették volna Európát. Mert bennünket letapostak, nem régen ünnepeltük. Ide jött 200 000 katonával, egy brutál mennyiségű harckocsival, letaposták az egész Magyarországot. Pár nap alatt. Tehát mi az, ami biztonságot nyújt? Valóban biztonságot nyújt-e neked, amiben hiszel? Amit testileg megfogsz? Vagy tényleg a hit által én nyered meg a biztonságodat? És ezért azt tartod értékesnek, mert amiben a biztonságodat látod, azért mindent kész vagy megtenni. Azért mindent kész vagy odaadni, mert a biztonságra törekszik a lelked. És ha hit által nyerted a biztonságot valami, ami nem látható, akkor látszik az életeden, hogy azért mindent kész vagy megtenni és feladni. Így van? Meglátszik rajtunk. A hamis biztonság érzetek kapcsolatban Jakab apostol kiábrándító módon beszél, hogy a gazdagságotok megrothad, ruháitokat meglágta a moly, aranyatok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellentek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Ez is egy tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is, Jakab 5:2-3. Hasonlóan beszél a názareti Jézus a Máté 24:38-tól, mert amiképpen azokban a napokban az özönvízedőt ettek, ittak, házasodtak és férezmentek egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, észre se vették, fel se figyeltek rá. Teltek a napok, nem érzékelték a valóságot. Nem figyeltek oda, ezt is mondhatnánk. Míg el nem jött az özönvíz, mindnyájukat el nem sodorta, így lesz az emberfiának eljövetele, parusziája megjelenése is. Ugye egyik népszerű filmnek az egyik epizódjának a címe, a király visszatér. És valóban ez egy olyan esemény, a visszatérés, amikor a király eljön valahova. A királyok hivatalos látogatásának szava volt ez a görög világban, a hellén világban. Hát amikor azt mondja a Biblia, hogy míg eljön vissza nem jön az Úr, az azt jelenti, hogy értették az akkori emberek, akik görögül hallgatták az ige hirdetését, azt jelenti, amikor a király vagy a császár eljön a városunkba, és ott lesz, látni fogjuk, meg tudjuk érinteni, vagy legalábbis találkozhatunk vele valamilyen módon. És van egy másik kifejezés a Bibliában, az a megjelenésnek a kifejezése, és azt gondolom, hogy igazán erről ad egy kijelentés nekünk a tíz szűz példázata, ehhez van számomra közelebb, ez meg az epifánia kifejezés, de ez nem lényeges. Erre azt mondja az 1 Tesszalonika 4:15-17-ben az írás, figyeljetek, azt pedig az Úr igével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk, az Úr visszajövetel légparuziáját, tehát amikor a király megérkezik a földre, akik megmaradunk addig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat, mert amint felhangzik a riadó hangja, tehát lesz egy hallható riadó, a főangyal szava, mint ahogy mondja, hogy jön a király, jön a vőlegény, ugye itt ebben a példázatban, ezt mondja a Tesszalonikai levél, a főangyal szava, és Isten hasonlója maga az Úr fog alá szállni a mennyből, és először feltámad a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön, az Úr fogadása a levegőbe, tehát ez a parusia előtt van, a megjelenés előtt van egy elragadtatás a Biblia szerint, és így mindenkor az Úrral leszünk. Nagyon érdekes dolog, hogy míg a parusia ezt a megjelenést jelenti, az epifánia kifejezést jelent egy megmenekülés, szabadulást is, sőt, az isteneikre vonatkoztatva hellének úgy gondolták, hogy amikor az Istenéknek epifániája van, akkor van, hogy hallható megjelenése van az Istennek, és van, amikor látható, és van, amikor tapasztalható megjelenése van, tehát csodák történnek például. És ezt a szót használja a Biblia a megjelenéssel kapcsolatosan Jézusra. És akkor itt mondom azt, hogy Jézus földi megjelenését megelőzően lesz egy megjelenés, egy hallható megjelenés, egy érzékelhető megjelenés az elragadtatásban. Ezt mondja a Tesszalonikai levélben Pál apostol, tehát mielőtt Jézus visszajön a földre, fizikai valójában, mint uralkodó király, előtte el fogja ragadni az övéket, nekik fog megjelenni a felhőkben, hallhatóan lesz egy harsona, És mi pedig mindenkor az Úrral leszünk, és ezért mondom azt, hogy én úgy érzékelem, hogy a tíz szűz példázat a király mennyegzőnhez bevisz be bennünket. Tehát azoknak a mennyegzője, akik szeretik az Úr Jézust, várják az Úr Jézust vissza, és míg a földön az antikrisztusi birodalom képül és elszabadul a pokol, addig mi a mennyben, a király mennyegzőn örvelezünk és ünnepeljük a mi megváltónkat, megmentőnket, akiben hittünk, akiben bíztunk, és immár látjuk, hogy mindaz, amivel hisztünk, az valóságos. Ezt várjuk, ez az elragadtatás bármelyik pillanatban megtörténhet, nagyon kevés esemény van már, aminek be kell teljesedni a Földön. Dinamikusan szalad és rohan a világ abba az irányba, hogy a proféciák beteljesedjenek. Nem javaslom senkinek dekázni, hogy hát, talán elég lesz ez a kis olaj még a végéig, úgyis visszajön már az Úr Jézus. Mert akkor úgy jár, mint a bolond füzek, mert nem lett elég. Mert bizony nem lett elég. Mert ők nem vittek semmit. Főleg, ha belegondolsz, hogy azokat az olajfáklyákat 15 percenként locsolni kellett olajat. Hát így elgondolni, hogy olajat sem vittek magukkal, azért ez már pofátlanság. Tehát várakozásnak semmiképpen nem nevezhető. Igen. És ugye az elragadtatás kifejezésünk pedig, ami itt a Tesszalonikai Levél 1 Tesszalonikai 4.17-ben van, ugye elragadtatunk a felhőkön, a levegő égben, fölkap, megragad, hatalmába ejt, és ellop, mint a tolvaj, ezt is jelenti, mondja az írás, mint él a tolvaj az Úr, tehát olyan, mint ellopna bennünket. Jön az ellenség, az értéket, hogy na, itt vannak, most megfogjuk őket, sutty! És elvisz az ellenségre. A tolvaj elől az Úr Jézus hopp, elvisz, és árnyékra vetődik. Nem lesz itt az egyház már. És akkor már harangozhatnak a templomba, hogy akarnak, nyugodtan húzgálhatják, technopartin, bármin. Addig meg azt kívánom, hogy ne sokan maradjanak itt. Tehát nagyon-nagyon kevesen legyenek, akik vele tartanak, és ebben meg van dolguk. Van egy másik kifejezés is, amit használ a Biblia Jézus eljövetelére, például János 22-21-ben. Azt mondja, ha akarom, hogy ő megmaradjon, mármint János, amíg eljövök, mit tartozik ez rád? Te kövess engem, míg eljövök. Ugyanezt a kifejezést használja a 25.10-ben Máté, hogy mi megjön a vőlegény, tehát ez az eljövetel, jön, megjön, megjelenik, bekövetkezik az esemény, eljön, megjön, eljut valamire, tehát beteljesedést is jelent ez az ige. Azt jelenti tehát, hogy biztosan vissza fog jönni az Úr. Tehát amikor az elragadtatásról van szó, ez azt is jelenti, hogy biztosan meg fog jelenni az Úr. Ez nem kérdés. A biztonsággal kapcsolatosan tehát, mint mondtam, a testi ember kapaszkodókat keres, látni akarja, fogni akarja, birtokolni akarja, akkor érzi magát jól. A Zsoltárok könyve 91. rész első két verse azt mondja az írás, aki a fenséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Te vagy az én oltalmam, te vagy az én váram, te benned bízok, Uram. És Jézus pedig így tanít bennünket, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket meg nem ölhetik, inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gehennában. Ugye a kározat helyének képe, ez a Gehinnom völgyi szeméttelep, ugye amikor ezt Jézus mondta, ezt a képet, akkor minden zsidó tudta, akik Jeruzsálemben jártak, vagy ott környékén mozogtak, hogy a Gehinnom völgy egy szeméttelep, ahol ez a rothadt dolgok izzanak. Ugye meg van gyújtva, és tudjátok, a szemét, mikor nem lángol, néha fellángol, és akkor izzik, bűzlik, gőzölök, füstölög. Ez a Gehinnom völgyi szeméttelepet használja a pokol érzékeltetésére Jézus Krisztus. És ha Jézus beszél a pokolról, én hiszek neki. Tehát a pokol valóságos, de nagyon sokat beszél az Isten királyságról, Isten országáról, a mennyországról, és én hiszek Jézusnak, hogy van mennyország. És én oda tartok, és oda vágyok. Oda is fogok menni? Én a mennybe fogok menni. És te? Hova akarsz menni? Hova tartasz? Hova vágysz menni? Melyik a te otthonod? Eljegyzést, ugye a zsidó mennyegzői szokások nál ugye a helyezés megelőzte a mennyegzőt. Ezért használja a Biblia a képet, hogy nekünk pedig az eljegyzési gyűrünk a Szentlélek. eljegyzett magának a Szentlélek által. Megint van egy ilyen bibliai képünk, megkaptuk a Szentlélek ajándékát, aki által eljegyzett magának bennünket az Úr. Tehát, hogy közösségben vagyunk, még nem vagyunk együtt, nem élünk együtt a mennyben, de hozzátartozunk is. A zsidó gondolkodásmódban az eljegyzés majdnem olyan súlyú és erejű volt, mint a házasságkötés. Tehát a felbontása sem volt egyszerű, és egész hosszú jegyességi időszakok voltak, mert komoly felkészülés kellett a mennyegző megtartásáig, az esküvő megtartásáig. Azt mondja, Jelenések 19.7-ben használja a Biblia ezt a képet az egyházra, a gyülekezetre, benne a tanítvány keresztényekre, és önmagára vonatkozóan, mármint az Úr Jézusra vonatkozóan. Jelenések 19.7-8-ban ilyen módon, tehát a mennyasszony és a vőlegény képet, hogy valamilyen valóságot ezek által a mi általunk érzékelhető és megfogható képek által valami valóságot, természet felettit leírjon. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mennyasszonyok vagyunk, ugye ez nem a fizikai valóságot jelenti, csak utal arra, annak a szoros közösségre, a szoros szövetségre, amihez fogható a házasságban van. Vagy a zsidó eljegyzésben volt, amikor már elkötelezték magukat a felek, hűségesek voltak egymáshoz, és nagyon ritka volt, hogy ebből nem volt mennyegző. Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Felkészült mennyasszonya. Tehát a bárány mennyegzője akkor, és azok számára fog eljönni, akik felkészültek. És ma ez az Isten tisztelet, és az elmúlt Isten tiszteletek, és az elkövetkezendő Isten tiszteletek is milyen célt szolgálnak? Hogy felkészüljünk. Hogy felkészüljünk az ő fogadására. Ez egy nagyon fontos küldetés az Isten tiszteletnek. És megaratott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyorsba, gyönyörű, szép mennyasszonyi ruha. És akkor azt mondja az írás, hogy nehogy valaki ilyen tógába kezdjen járni Isten tiszteletre, hogy mi a fényes, tiszta gyolcs, meg is magyarázza, a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. És amikor az írás megnézed, akkor ebben nem az van beleírva, hogy azért tiszta a ruhád, mert frankó voltál, nagyon jó, sok jót csináltál, sok buksit megsimogattál, rengeteg kaját kiosztottál, és mindent megcsináltál, hanem arról szól, hogy lángra gyújtott a szíved az, hogy megváltott téged Krisztus, és ingyen igazított meg az Isten, és ebből fakadtak a cselekedeteid, a szenvedélyed. Ezt mondja itt az Úr Jézus ebben az igében, hogy lángra lobbantotta a szívünket az ő munkája az életünkben, a megigazító kegyelme, a szeretete, a szabadítása, a jósága, az önzetlensége. A szentek megigazulásból fakadó cselekedetei ezért voltak igazságosak, mert a Krisztus igazságából fakadtak, és nem az önmagunk igazságából. Amikor megbuksizzuk magunkat, jaj, de jó keresztény vagyok. Annyira jó keresztény voltam. Sokkal jobb keresztény voltam, mint ő. De még lehet nála is. Látod, erről szó nincs. A megigazított ember nem a másikkal foglalkozik, hanem azért hálás, hogy megmentette az Úr. Én még nem láttam egy fuldoklót se, akit kihúztak a partra, azon foglalkozott volna, hogy jaj, de jó lett volna másik kettőt megmenteni. Nagyon boldog volt, hogy ő megmenekült. És köpködte a vizet, pricolta a vizet ki a tüdejéből. És aztán már lehet, hogy gondolkodott, jaj, de jó lenne a többit is, de az első gondolat az volt, megmenekültem. Jaj, de jó. Így van? Így van, halleluja. A vőlegény, a zsidó szokás szerint, mikor megvolt az eljegyzés, elkezdte elkészíteni a közös otthont. Megint csak egy kép a Bibliában, amit a zsidók értettek. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne féljetek, mert az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, nem mondtam volna nektek, hogy elmegyek, és helyet készítek a számotokra. Tehát megint a vőlegény, a zsidó értelmezés szerint ezt csinálja ma. Eljegyzett bennünket magának a megígért Szentlélek által, elment az atyához, és Jézus Krisztus most már 2000 éve dolgozik azon, hogy legyen egy megfelelő helyünk. Amikor újra találkozunk. Jó hely lesz. A mennyasszony pedig a barátnőjével elkezdte elkészíteni a mennyasszonyi ruhát, és a vőlegény várására, amikor megvolt a nagyjából az időpont, olajmécsesekkel és fáklyákkal világítottak, hogy éjszaka is, ha késik a vőlegény, és éjszakért oda, mert másik városból, másik településről érkeztek, nem úgy volt, hogy odaszólt mobiltelefonon, hogy 5 perc, ott vagyunk, hanem sétálni kell, össze kellett várni mindenkit, összeszedtek mindenkit, rendben volt minden, el volt készítve a menyegzőnek a helye, mert elmentek a menyasszonyhoz, a menyasszonyházához, találkoztak, összeszedték az egész csapatot, és visszamentek a vőlegény házába. És ott volt a menyegző. Ugyanez a kép van, Jézus Krisztus ezt a képet használja, mert zsidóknál ez ismert volt. Tudták, így történt minden menyegző. Hogy a vőlegény elment a lányos házhoz, kikérte a menyasszonyt, összejött a lányos ház ünneplő serege a koszorús lányokkal, és mentek a vőlegénnyel együtt már az egész csapat be a menyegzőre, a vőlegény házába. A vőlegény családjának a házába, és ugye az elkészített otthonba. Aztán is több napig tartott az ünneplés, amikor ez a menyegző megtörtént. Igen. Csak egy gondolat. Zsidóknál összetörnek egy poharat. Lehet, láttátok már ezt a zsidók menyegzőnél összetörnek egy poharat, és azt olvastam erről, hogy a lenobolt szentére emlékeznek a zsidók. És kifejeződik benne a reménység, hogy majd Isten ad helyreállást. Ez csak egy mellékvágány. És ez meg is fog történni egyébként. Jó. A koszorús lányok szüzek voltak, tehát akik férfit nem ismertek, abban az időben a közelkölcs más volt, teljesen normális volt az, hogy a fiatalok nem darabolták szét szexuális kapcsolatokban a saját lelküket, mert tudták, hogy ha szétosztom saját magamat különböző kapcsolatokban, akkor már annak keveset tudok adni, aki majd valóban az igazi lesz. Erre van ugye egy jó hírünk, a megváltás, a bűnbocsánat, a kegyelem és a helyreállító kegyelem, meg lehet gyógyulni, helyre lehet állni, de sokkal jobb megelőzni a bajt. És idejekorán egész fiatalon elkötelezni magunkat Jézus Krisztusnak, és odaadni az életünket. Bárcsak hirdette volna valaki nekem 17 éves koromban, hogy kicsoda a megváltó, csak nekem ezt senki nem mondta. Én mentem utána, hogy keressek valakit, aki valamit tud nekem mondani Jézus Krisztusról. És világi emberek hívtak el a gyülekezetbe is, nem a hívők. Az első meghívást összejövetelre egy olyan embertől kaptam, aki tudomásom szerint máig napig sem követi Jézus Krisztust. Persze nem tudták elképzelni róla, hogy engem ez érdekelhet. Nem is csodálom, ahogy kívülről kinéztem. Sokot kaptak még a gyülekezetbe is. Azt mondták, hogy ezek sosem maradnak itt. Tehát, de nem csodálkozok rajtuk, de Isten másképp látta. És milyen nagyszerű lett volna, ha 17 évesen van valaki, aki másképp lát, mint ami kívülről látszott. És azt mondta volna, kedves barátom, van valaki, aki nagyon szeret téged, és igazán be tudja tölteni az életedet, és meg tud téged szabadítani a sok gonoszságból, parázdaságból, tisztátalanságból, és egy teljes életet tud neked adni. Érdekel ez a valaki kicsoda? Bemutatnám neked. Hát hogy ne érdekelnek? 17 évesen már érdekelt volna. Érdekelt volna. De a keresztények a saját gettójukba járkáltak, bujkáltak az ajtók mögött, és azt gondolták, ezek a világi fiúk, ezeket nem érdekli Jézus Krisztus. Ezért tehát te, aki itt nősz fel, kétszeres a felelősséget. Otthon is hallod, itt is hallod, add át az életedet Jézus Krisztusnak, míg nem késő. Ne legyél bolond. Ne legyél bolond, szűz. Igen. És hát a felkészítés szolgálata ugye minden keresztény gyülekezetben az igehirdetőknek, a különböző előjáróknak felelőssége, ahogy mondja az írás, hogy készítsük fel, készüljön fel a mennyasszony Krisztus munkatársaiként, ez egy fontos felelősségünk. És hogy mondtam nektek, a olajfákja valószínűleg, vagy egy mécses lehetett, vagy olajfákja jellemző volt ez, rongyot tekertek egy fadarabra, és arra öntöttek olajat, és így táplálták a tüzet, hogy ne égjen el. És akkor amikor ez kialudt, akkor le kell darabolni a eléget, elszenesedett rongydarabokat, és újra öntöttek olajat, és akkor újra lángra robbantották a fákját. Ez volt a felkészítés, vagy a rendbetétele a fákjának. Jézus egyik beszédjében erről a tűzről, vagy világításról, lángoló szívről azt mondja, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Péter hasonló gondolatot mond, hogy hogyan forgolódjatok a pogányok között, hogy amikor meglátogatja őket az Isten, magasztalják az Urat, mert felismerik a messiást, a megváltót, benne is ebben is segítségére vagytok. 5 okos volt át, és 5 pedig balga. Mind a 10 szűz valamilyen módon várta a vőlegényt. Igaz? Mind a 10. Valamilyen módon várta a vőlegényt. Valahogy megfogalmazták azt, hogy várjuk a vőlegényt. Mind a 10 igaz volt. Menjünk a vőlegény fogadásra. Hát persze, hogy menjünk. Menjünk Gyülibe. Hát persze, hogy menjünk. Amen, halleluja. Így van. Hát már rossz dolog nem történik, mert ha itt vagy. De még el is talált az ige. Érted? Még akár valamit tesz veled az Úr. Még meg is gyógyulsz, meg is szabadulhatsz, még lángra is lobbanhatsz, még meg is változhat az életed. Még akármi is történhet veled. Halleluja. Mert Istennek minden lehetséges. Szóval várták valamilyen módon a vőlegényt, azaz, ha mai közegre fordítjuk le, akkor valamilyen formában, módon része voltak a gyülekezetnek, a keresztény közösségnek. 5 okos volt, 5 pedig balga. Az okos kifejezés valami bensőben lévő megértésre utal. Tehát attól okos valaki, hogy a bensőjében egy felismerés hordoz magában, egy belátása van. Hitbeli látása van, erre mondja Pál apostol, és egy imádsága van Pál apostolnak, és szerintem ezért érdemes imádkozni, hogy nyissa meg az Úr a szellemi szemeteket, hogy lássátok azt is, ami fizikai szemmel nem látható. Tehát az okosoknak volt egy szellemi látásuk, hitbeli meggyőződésük volt. A balgákra vonatkozó kifejezés pedig azt mondja, hogy bamba, bárgyú, ostoba, esztelen, bolond hülye. Így is lehet fordítani. De azt tudom neked mondani, hogy és amit az elmúlt alkalmakon ugye a Isten lelke munkált itt bennünk, a 2 előző alkalmon nagyon erőteljesen azt gondolom szólt, hogy ez valami belebambolás. Tudjátok, valamink, hogy... És akkor szólnak hozzád, újra szólnak, és hangosabban szólnak, reagálnál valamit? De a rossz diák az órán, tudod. Csak elkezd mondani valamit, de te legrosszabb tudod kihív a tanár felelni, és nem csak a választ nem tudod, a kérdése. Tehát ez a bambulás, belebambulás. És valójában meg őszintén tegyük a szívünkre a kezünket, mennyire hajlamos a mi testi emberünk arra, hogy belebambuljunk az életbe. Így van? Hogy nézzünk ki a fejünkön, a 2 lyukon, mint Mózis a lyukon, és nem érzékeljük a valóságot. Nem érzékeljük, hogy milyen komoly szellemi küzdelem vannak, hogy nem babra megy a játék, hogy a bőrünkre megy a játék, és hogy a másik bőrére megy a játék, hogy ne vegyük észre, hogy a házasságunkra megy a játék, a gyerekeinkről szól a történet, hogy a szomszédunkról, a családtagjainkról szól a történet, az anyagi dolgainkról szól, a munkánkról szól a történet, mert harcolnunk kell. Az okos a szellemi belátással rendelkezik, és nem utólag fogja a fejét, hanem érzékeli a szellemi valóságot, és küzd, és harcol, és idejbe veszi fel a harcot. Ugye a különbség fizikai megjelenésben, a példázatban abban mutatkozott meg, hogy volt egyiknek plusz olaja, másik meg nem vitt egyáltalán olajat. Az okosoknak a célja az volt, hogy találkozzanak a vőlegénnyel, a balgáknak meg, hogy elmenjenek. És hát ott legyenek, aztán majd lesz valami. A vőlegény késett, azt mondja a példázatban az Úr Jézus, hát, hogy felteszem a kérdést, mihez képest? Tehát mihez képest késett a vőlegény? Hát ahhoz képest, amit vártak az emberek. Mert a vőlegény egy percet se késett, mert a vőlegény érkezése az a vőlegény érkezése. A vőlegény érkezése nem az én elképzelésem szerint érkezés, hanem a vőlegény akkor érkezik, amikor megérkezik. Ebből már filozófiai könyveket lehetne írni. Higgyétek, ez nem lehet gondolkodni. Ne tegyétek, felesleges. Tehát nem késett a vőlegény, mert a vőlegény nem késhet. már a zsidó gondolkodás most szerintem késhetett, mert ott nem volt ilyen, hogy jöttem le hétfőn Betesda felől, vagy Betlehem felől számítsatok, hanem menni fogok, készüljetek, és valamelyik nap, valamelyik órában ott leszek. Mégis úgy érzékelték az őt várók, hogy késik a vőlegény, és mind a tíz elámosodott. Mert az álmosság, az, hogy megterhelődünk, küzdünk, a hitünk megpróbáltatik, az okos füzeknek is ott van az életében, meg a balgáknak is. Csak a különbség a kettő között az volt, hogy az okos füzek aludtak, a balgák meg belealudtak az életbe. És az okosok úgy aludtak el, úgy harcolták az élet harcait, és tapasztalták a fizikai élet korlátait, hogy ő bennük volt várakozás. Tehát a szívükben volt más a kettő, mert ők találkozni akartak a vőlegénnyel. Tehát bennük az álom is olyan volt, hogy bár elaludtak, de bennük ott volt az izgatottság. Volt olyan, hogy utaztál valahova, fontos volt neked, és hamarabb felkeltél, mint az ébresztő óra. Lehet, hogy háromszor is felkeltél éjszaka. Nézted az órát, még két óra van, hát pedig csak 5-20-kor kell kellene. Visszaludtál, ú, 4 óra, még kicsit, akkor még tudok aludni. Nem? Tehát van azért az almás között is különbség, igaz? Vagy amikor fel kell valaki, 5-20-kor kell, és 8 óra. 8 óra. Hát abban nem volt meg ez a fajta belső izgatottság, hogy ott akar lenni, és el akar érni azt a vonatot, hanem azt mondja a szüleinek, hát dolgozat volt 7:30. Elaludtam. Nem tehetek róla. Dehogy nem tehetsz róla. Nagyon is tehetsz róla. Mert a belső órát felébresztett volna, ha fontos lett volna neked, ott legyél. Ne dumálj mellé, ne beszélj mellé, ne menteges magad, bolond voltál. Nem voltál okos? Mert nem találkozni akartál a királlyal, hanem csak hát ott akartál alibiből, hogy legalább úgy tűnjön már többinek is, hogy milyen jó fej vagyok, mint ők. Csak a jó fejség egyáltalán nem érdekli Jézust. A jó szív az igen. Hogy mennyire vagyunk jó fejek, meg jó fejkeresztények, meg vagánykeresztények, meg progresszív, meg menőkeresztények, meg se hagyja az Úr Jézust. Hogy kapuszniba, baseball sapkába, felnyit haja, lenyírt haja, piercinggel, tetkóval, mindenki próbál már itt menőzni. Meg se, nem se érdekli az Urat. Egy dolog érdekli. Mi lobog a szívedben? Ez különböztet meg a többitől. Semmi más. Ezt a tüzet pedig a Szentlélek lobbantja fel az ember szellemében. Miképpen az apostolokéban nincs más mód és nincs más lehetőség 2000 év után sem. Azt a napot viszont, vagy azt az órát, senki nem tudja. Sem az égangyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Tehát a vőlegény nem késett. Máté 24:36. Az okosok el voltak kötelezve, és biztosak voltak benne, hogy jön a vőlegény. Biztosak voltak benne. Rendíthetetlen volt bennük a bizalom. Hogy jönni fog a vőlegény. Elő vagy utóbb, itt lesz. Ezért viszünk olajat, mert kicsit még várni kell. 1-2 napot. Hát azért láthatók legyünk, ha éjszaka jön, mert éjfélkor jött. Éjfélkor korom sötét van. Még lehet volt egy kis felhő is, még a hold se világított. És csak azok látszottak, akiknek égett a fáklyájuk. És amikor érkezett a vőlegény az úton, hogy beengedje a mennyegzőre a várakozókat, akkor látta azokat, akiknek a vőlegény fogadására meg volt gyújtva a lámpásuk, a fáklyájuk, és akkor azt mondta, hogy ó, gyertek, itt vagytok. Mert a szövegben ez van, hogy meglátta, látható volt. Látható volt, hogy ők várják. A balgáknál meg nem volt látható, nem volt érzékelhető, hogy várják a vőlegényt vissza. Tudjátok, hogy nagy Fradi Drucker vagyok, de minden más csapatot is szeretek, és ebből a szempontból vagyok fanatikus, mert az embert jobban szeretem, mint a futballcsapatot vagy sportot. Viszont Magyarországon talán a Ferencvárosnak van a legnagyobb és elszánt a szurkolótábora, nem akarok megbántani senkit, se a DVSC-nek a szurkolótáborát, se a DVTK-nak. Tudom, hogy vannak még se az Újpestnek a szurkolótáborát, tehát semmiképpen nem szeretném, de azt gondolom talán, hogy azt elmondhatjuk, hogy az egyik legfanatikusabb szurkolótábora van. A Fradi Druckerek, főleg a B közében énekelnek rigmusokat, amikor szurkolnak. Hoztam nektek kettőt. És felteszem a kérdést, hogy érzékelhető ebből, hogy ők elkötelezettek. Mert amikor látjuk őket, nekem látható. Tehát látható, hogy el vannak kötelezve. Ilyeneket énekelnek. Ferencváros az életünk. Érted, mindent megteszünk. Érted, kész lennék feladni. Mi eddig fontos volt nekünk. Lá. Látod, ismét itt vagyunk. Együtt dalolva szurkolunk. Nem számít csak a jelszavunk. Érted, mindent eldobunk. Lá. És aztán itt a másik. Drága Fradi a csapatom, érted, az egész világot átutazom. A folytatás nem. Olvasom. Tehát azért azt gondolom, hogy mind a megjelenésükben ezeknek a szurkolóknak, mind pedig a hitvallásukban szerintem elég egyértelmű, hogy miért ég a szívük. Nem? És kőkemény, magával ragadó egyébként. Hadd kérdezzem már meg, mikor bejössz az Isten tiszteletre ide. És mondjuk, mennek a rigbusok. Mivel magával ragadó, szerintetek? Ahogy te dicsőíted az Istent. Egyébként az Isten jelenléte érzékelhető. Az ő kedves jelenléte, kedves szeretete érzékelhető. Ez a legfontosabb. De te adsz-e hozzá valamit? Vagy utazol? Tehát régen rossz, ha csak addig jutottál, hogy kapni akarsz itt. És nem jutottál addig, hogy lángolni akarsz, és áldás akarsz lenni. Hogy te azért vagy itt, hogy lángra robbants másokat is, és akik lángolnak, még nagyobb tűzzel égjenek. Hát ez egészen más, teljesen más klíma, nem? Hát olyan dolog, hogyha kicsi benzingőzzel megfújtad, soha többet be nem engednének az életgyökebe ide bennünket. Mert ezek már életveszélyesek, tűz és robbanás veszélyesek. Az új reményesek tűz és robbanás veszélyesek. És te mondjad nekem, hogy én ilyen temperamentum vagyok, meg olyan temperamentum vagyok. Mert amikor örülsz valaminek, szerintem rajtad is látszik. Hát minimum ragyog a szemed. Nem? Nem pedig tomba falca. Jézus, visszajössz. Szánalmas. Szánalmas. Hát azt jelenti, hogy bolondok vagyunk. Nem ég a mécsesünk, plusz mécses biztos, hogy nincs. Tehát nem úgy gondolkodunk, hogy valami többlet, hanem az éppen elég. És elkezd a silány életünk zajlani. Hát én nem csodálom, hogy ez nem hoz lázba senkit. Én nem akarok ilyen silány életet. Én azt szeretném, ha mindenki a lámpásra levágdosná most a Szentlélek kegyelméből, Isten kegyelméből, Szentlélek ereje által az eléget, elüszkösödött, megfásult részeket, a hitetlenségét, a csalódottságát, a passzivitását, a rossz időbeosztását, az Istenhez a rossz hozzáállását, a szolgálat, stb. A csalódottságát, mert késik az Úr. Én már annyira vártam pedig, és késik. Nem késik. Isten nem késik. Ki vagy te, hogy beosztal az Istennek az idejét? Hát valami némi Istenfélemet mutassunk már. Hát hogy jövünk mi ahhoz, hogy Isten megmondjuk, hogy ő késik? Hát mégis hogy? Hát milyen pozícióban vagyok én az Istenhez képest? Hát lehet, hogy jobb pozícióban vagy. Nekem mondta egyszer valaki, imádkozz már értem, mert téged jobban meghalt az Isten. Hát régen, az komám. Természetesen vannak ajándékok, ehhez kapcsolódóan vannak isteni felhatalmazások. Én ezt én tudom, hiszem. Nem kérdés. De az, hogy engem jobban meghallgasson Isten, mint téged, hát nagy baj, ha ezt így gondolod. Az nagy baj. Mert neked olyan viszonyban adatot az Istennel, hogy gyermeke vagy. Nekem is az adatot, én nem vagyok közelebb az Istennel, mint te. Ja, azt is mondta, te közelebb vagy az Úrhoz. Fogtam fel, még jó, hogy nem hittem el. Nem, még mondhatom. Hát igen. Tényleg, igaza van, hát ez látszik is, látod, uram, hát annyira szükséged van rám, hogy el nem tudom. De ezt azt mondja, tudjátok, hogy ez a rossz mondás, hogy mi lenne velem nélkülem. És akkor nem férsz bele az akóba. Hát így se, de nem emiatt. Tehát ugye alapvetően nem az Istennek van szüksége rám, hanem én nekem van égető szükségem az Úr Jézusra, vagy a Szentlélekre. Égető szükségem van rá. Szóval a Fradi. És a lámpás. Éjfélkor megjött a vőlegény. Felébredtek, rendbe hozták a lámpásaikat. Hogy olvastuk az 1 Tesszalonika 4.16-17-ben, felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava, és Isten harsonája. Maga az Úr fog alászáll a mennyből, és először feltámad a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elrakadhatunk a felhőkön az Úr fogadására, a levegő égbe. Az ébredéskor derült ki a különbség. Tehát amikor már felhangzik a riadó, és az érkezése a vőlegénynek kézzelfogható közelségbe került, ekkor vált nyilvánvalóvá, ki hol tartozik. És azt mondjam nektek, hogy a Bibliában van példázat erre vonatkozólag más is, a búza és a konkoly példázata. Ugye, amit Jézus szintén mond, és azt mondja, hogy ki szedegessük a konkolyt, mert az ellenség az ördög belevetette a jó táblába. És akkor azt mondja a gazda, hogy ne szedjétek ki, mert még nem tudjátok megkülönböztetni, mert még most mindegyik fiatal palánta, és a búza és a konkoly ilyenkor még nagyon hasonlít egymáshoz. Majd amikor szárba szökken és kalásztéllel, akkor már látni fogjátok, akkor egyiket be a magtára, a másikat meg a tűzre fogjátok vetni, és nagyon érdekes, Mónika olvasta valahol, hogy a konkolynak van egy olyan hatása a búzára, hogy megindítja a növekedését. Tehát ez a gyomnövény a búzát arra serkenti, hogy erőteljesebb legyen. És valójában azt gondolom, hogy ilyen a mi életünk is, hogy a csalódások, a problémák, a kudarcok, ha jól veszük ezeket, erősítenek bennünket. Így van. Közelebb visznek bennünket az Úrhoz, és azt mondjuk, Uram, benne bízom egyedül. És akárkibe bízok, az csak rajtad keresztül van. Ezért kevesebbet fog csalódni nagyot. Mert rád nézve bízok mindenkivel. És tudom, hogy csak te tudod hűségesíteni a szíved. Az enyémet és a másikét is. Ezért a te kegyelmedbe ajánlom az én testvéreimet. És imádkozom is értük, Uram, te tedd őket hűségessé. Mert ez egy szellemed munkája, hogy ilyen tudok lenni. Én is, és a többiek is. Van mástól át nem vehető felelősség. Ugye, amikor kérik az olajat a okosoktól a balgák, akkor azt mondják a balgák, hogy hát nem adunk, mert irigyek vagyunk, nem? Hát azt mondják, nem adunk, mert lehet, hogy nem lesz elég nekünk sem. Felhangzott, hogy jön a vőlegény, de hát lehet, hogy az még 5 falu, 100 kilométer, még az is lehet, hogy jön az este, de most éjfél van, hát lehet, ki tudja, hogy 15 percenként kell locsolnunk a fákjára olajból, hát lehet, hogy 1 óra, 2 óra, 3 óra, hajnalig nem jön, hát nem tudjuk, hogy elég lesz-e, mi hoztunk olajat úgy, hogy az egész éjszakára kibírja. És amíg el nem jön a vőlegény, addig mi nekünk van olajunk. Mert nem tudjuk, hogy mikor jön valójában, mikor ér ide. Ezért mi ezt nem tudjuk odaadni nektek, mert akkor végül is egyikünket se fognak látni, mind itt maradunk. Másik érdekesség pedig ezzel az egész gondolattal kapcsolatban, hogy keresztény magatartása, amit tanúsítottak ezek az okoszüzek a balgákkal kapcsolatosan. A Galata levélben, a 6.5-ben azzal megírva, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Ámen. Hordozzátok egymás terhét, így töltsétek be a Krisztus törvényét, de az is megvan ott írva, azt megelőző, hogy mindenki maga terhét hordozza. Tehát van olyan teher, amikor segítenünk kell. Ugye az egyik teher az elhordozhatatlan nagyságú teher, ebbe kell segíteni egymásnak, és van olyan teher, amit mindenkinek magának kell hordozni. És nagyon döbbenetes ez a kifejezés, hogy mindenki maga terhét hordozza, a teher kifejezés a katonai felszerelést is jelenti. Tehát egy katonának a katonai felszerelését. Bocsi, én még nem láttam olyan hadsereget, ahol az lett volna normális, hogy egymásnak adják a félbakancsot, mit tudom én, egyik a tárat viszi, a másik a géppisztolyt viszi. Tehát ugye, hát az minden katona normálisan tudja, hogy a felszereléséért ő felel. És a felszerelése az életét jelenti, hogy minden a helyén legyen. Tehát ha ebből az aspektusból látjátok ezt az igét, akkor azt mondják, hogy bocsássatok meg, ha nem lesz helyén a felszerelésem, én is meghalok. Ezzel most mit segítek rajtad? Tehát az én felszerelésem az enyém. A tiéd hol van? Hát te miért nem hoztad a felszerelésedet? Hát miért nem vetted komolyan az Efézus 6-ot? Pedig az ige mondja, hogy vegyétek fel a szellem fegyverzetét. És küzdjetek, hogy meg tudjatok állni a gonosz napon. Hát le van írva. Ja? Hát nem vetted komolyan? Hát most mit csinálják veled? Én komolyan vettem. Azért van plusz olajam. Tehát itt erről van szó, ez a különbségtétel. Nem embertelenségről, csak ez csak az egyiknek volt elég. Ezt nem lehetett átadni, mert ebből nem volt kettő, ebből egy volt. És vagy az egyik menekül meg, vagy mindkettő elvész. Mert megváltás egyedül Jézus Krisztusban van. És ezt mindenkinek magának kell elfogadnia. Nem térhetek meg senki helyet. Nem üdvözülhetek senki helyet. Nem szolgálhatok senki helyet. És hogy a imádságos példára, nem imádkozhatok senki helyett. Imádkozhatok bárkiért, mindenkiért, de senki helyett nem imádkozhatok. Államvizsgán mindenki hívő. Tudták, hogy keresztény vagyok, mindenki jutott az ennyi imádkozzak. Hát annyira hittek már, volt, aki a WC-re járt, mert összetacsolta magát a félelemtől. És mondtam neki, hogy persze imádkozok helyetek szívesen, de hát helyetek nem tudok. Hát imádkozzatok saját szavaitokat is, kérjétek az Úr Jézus, hogy segítsen meg benneteket. De én megteszem, hogy imádkozok, értetek. Mindenki hívő lett azonnal. Persze, amikor kijöttek, jó tételt húztam. Ó, de jó, de jól ment. Ugye ebből látszott, hogy ez alibi hit volt, nem pedig valóságos. De hát ugye ettől még nem üdvözül senki, hogy egy vizsga előtt bepánikol, és elmormol két mi atyánkot. Hát ettől még nincs köze az Úr Jézushoz, nem? Mert ez a félelem. A félelemből való közeledés, nem szeretetből. Márpedig én azt gondolom, hogy minden romantikus film arról szól, hogy szerelmes a csaj a fickóba, és vagy akarják, hogy egymás érjek, vagy nem, de valahogy mégiscsak egymás éreznek. Nem? Nekem három lányom van, Jane Austen, oda-vissza megy, tehát minden rész. Mert tudom, minden kínulás a szegény Jane Austennak, ami megjelent a filmekben. Büszkeség és balítélet, érzelm és értelem. Tudom, még vannak még. Értelem és érzelem. Bocsánat, tehát még tanuló, akkor még tanuló fázis vagyok, látjátok, de valaki segítsen. Szóval hát erről szól, nem? Hát tiszta kiábrándító lenne, ha ezekben a filmekben azt látnánk, hogy pisztolyt tartott az apja, és hozzáment a fickóhoz. És azt színlelte, hogy boldog. Hát azt mondod, hogy ez gáz. Hát nem erre számítottam, nem ez okoz örömöt. Hát akkor mit gondolsz, az Istennek örömet okoz, hogyha fogadat húzzák, úgy akarsz a mennyországba menni? Hát nem akarok a pokolba jutni, hát végig csak jobban menj be. Igaz, azt mondják, hogy unalmas. De a pokolba tudjátok azért, mondják, hogy ott az izgalmas. Hát amikor serceg a bőröd, akkor biztos izgalmas lesz. Mert abból azt mondja, hogy tűz nem alszik el, félük nem pusztul el. Fogat csikorlatják a szenvedéstől, olyan lesz a pokol. De az összes többi ilyen hamis, hazug illúzió. Azt mondja, hogy mennyország egy dögunalom lesz. Hát én azt mondom nektek, hogy az én életem izgalmas élet volt a megtérés erődne, de utána. Sokkal izgalmasabb lett. És mondhatnék egy-két történetet azokban a szellemi átéléseiből, megtapasztalásokból is, amit mondjuk a ellenséggel kapcsolatosan megéltem, meg az Úr csodáival és szabadításával kapcsolatban megéltem. És ha valami felvillany az engem mai napig, mikor megtér valaki, ez okozza a legnagyobb örömet. Úgy betüzesít, akkor hallom, valaki vallást tesz Jézus Krisztusról, az ő szabadítójáról. De ez mindent visz. A dalokba is, amikor az Úr szabadításával éneklünk, mindent visz. Mindent visz. 5 csillagos. Azt mondja az írás, hogy a vőlegény megérkezik, és azt mondja, a dörömbölő, az ajtón zörgető, mivel ennek a mennyegző, az ajtón zörgető, balga szüzeknek, hogy nem ismerlek titeket. Döbbenetes, nem? Pedig úgy nézett ki mindegyik, mint hogyha a helyén lenne. Hát gyűli tagok voltak, benne voltak a tag nyilvántartásba, eljártak úrvacsorázni is, nem alkalmanként, de rendszeresen. Ott voltak, jelen voltak. Nem ismert titeket is. De csak a maga a szó használatból derül ez ki, hogy érdekes egyébként az ismerlek kifejezés. Amikor megérkeztem, nem volt látható rajtatok, hogy hozzám tartoztok, vagy engem vártok. Ez ezt jelenti. Mikor megjöttem, nem volt látható, nem volt egyértelmű, hogy ti rám vártok. Hát azért nem jöttetek ide be. Hát bocsi, nem tudtam, hogy ti rám vártok. Ez nem is látszott. Azért ez durva, nem? Tehát most ne dörömböljetek itt, hát nem is ismerhetitek, hát nem volt látható, hogy jöttem. Hát nem hallottátok az ígéretésben 2022. november 10-a van? 13-án. Hogy vissza fogok jönni? Nem hallottad? És mit kezdtél vele? Hát mondtam neked. Ja, Sándor, a pásztor mondta. Nem, én mondtam. Ezt nem én mondtam, nem idézte az én szavaimat. Nem vetted figyelembe? Ne haragudj. Vége. Tehát vége, mert lesz egy idő, amikor vége lesz. Értitek? Bezárják az ajtót. És ott nincs ilyen, hogy majd a küszöbön, meg a jó magyar módra majd megoldjuk, majd biztos, hogy lesz ami haverom, aki kidobja a kulcsot, tudod? Hát, vagy akik gondolkodnak, hogy valami ajtónésen haver, majd kidugja a kulcsot, majd Dávidon megyek, Dávid, ismertük egymást, dobd már ki a kulcsot. Nem ilyen a magyar ember? Így gondolkodik. Kidobják a ajtón, bemászik az ablakon. Kidobják az ablakon, bemászik a szellőző nyíláson. Kidobják a szellőzőnyíláson, bemászik a tetőn. De hát nem lesz ilyen. Azt mondja, figyeljetek, ne haragudjatok, fiúk, lányok. Nem is látszott rajtatok, hogy ti engem vártok. Semmi nyoma nem volt az életeteken. Hogy a szívetek lángol, hogy ti tényleg mennyegzőre készültök. Hát úgy néztetek ki, mint akit kedvem sincs elvenni feleségül. Hát ezt gondoljatok már bele. Hát gondoljatok bele. Megy az oltárhoz a vőlegény. De általában úgy szokták előre, hogy a vőlegény, és akkor hozzák a mennyasszonyt. És akkor miért? Hát bocsi, én el nem venném. Hát én nem venném el. Hát nem vagyok én bolond. A savanyú ábrázatát nézzem egész életembe. Hát még látni is lehervasztó. Hát együtt élni vele. De fordítva is. Nem vagy a mennyasszony. És akkor végig, a ló nincs jó, a szamár is, hát, és, na, isse kavics, egy pár évet kibírok. Na hát a bolond lenne hozzá menni a feleségül. Miért gondolod, hogy az Úr Jézus vágyik olyan együtt töltött időre mennyországba, amire te nem vágysz? Hát azt mondja az Úr Jézus, bocsi, te nem is akartatok itt lenni? Ja, hogy most jön a külső sötétség. És attól akartok menekülni? Bocsi, ez nem házasság indok. Rossz filmben ez szokott lenni, nem? Hogy érdekházasság, azt mondják. És látjuk a szenvedéseket a filmbászon, vagy a tévéképen, vagy a diszpléjen. Igaz? És mindenki érzi is tudja, hogy ez nem jó. Hát akkor ez ennyi bölcsesség, miért is bennünk hívőként? Mert a mennyegzőn a megváltottak örömünnepe zajlik. Az örömünnep. Ezért mondja az írás, akik most még élünk, vegyél levegőt, és bennünk van a lélegzet, a lelet. Ez mutatja, hogy még élsz. Még élsz. Nem késő. A legjobb helyzetben vagy, mert most még dönthetsz. Ezért mondja a zsidókhoz írt levélben az írás. A zsidó 3:7-től. Ezért mondja, amint a Szent Szellem mondja. Most figyelek, tényleg milyen jó ez az ige. Hát tényleg jó, nem is vettem figyelembe, mert én a másik részére gondoltam most a fejembe. De miért elolvasd a Bibliát? Mert rájössz, hogy nem is jól emlékszel. Jártam-e így? Tehát nem lehet kiolvasni a Bibliát. Az a jó, ha a Biblia olvas téged, tudod, ezt szoktuk mondani. De tényleg ez tök jó ige. Tehát a Szent Szellem mondja, ma az ő szavát halljátok, nekem nyitsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában. Tehát volt okotok, persze, hogy nehéz volt. De ne legyetek makacsok, mert nem úgy történt, meg nem jött, meg nem teljesedett, meg nem csinálta meg, hogy én gondoltam. Ne engedjétek ezt a luxust meg magatoknak. mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem aztán őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Mert a megváltottak öröm ünnepe a mennyegző, a várakozás izgalma és a biztos találkozás reménye, Krisztusi reménye tölti be a bölcs szüzek szívét. Mert azt mondja az írás, vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Tehát ez az ige, ez nem a utólagos megváltoztathatatlanságról szól, hanem az előzetes figyelmeztetésről. És jóra buzdításról. Amen. Nem azt mondja Jézus, hogy bezárták, végetek van, hanem ha észhez nem tértek, bajba kerültök. Ezért ideje korán fogjátok meg a búrát, és tegyetek rendet a fejetekbe, hogy rend legyen a szívetekbe is. Íme az ajtőrőt állok, mondja Jézus. Jelenések könyve 3:20-ban. És zörgetek. Ha valaki meghallja a hangom, a Szentlélek mondja, ma az ő szavát halljátok, nekem ítsétek meg a szíveteket. Ha valaki meghallja a hangomat, kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok. Tehát közösségben leszek vele. Akkor azt mondja Jézus, hogy ahhoz, hogy az ajtó nyitva legyen majd a végén, nyisd meg először te. Erről te nyisd meg az ajtót. Készíts helyet az én számomra a szívedbe. Mert én készíteni akarok neked helyet a mennybe. A vőlegény a Szent Lelket kiküldte, kiárasztotta, és a Szent Lélek megragad szolgálattevőket, és a szolgálattevők hirdetik 2000 év óta, hogy készüljetek a vőlegény fogadására. Ma ezt teszem én is. Nem az a kérdés, hogy néha közösségben vagyok-e Jézussal, hanem hogy vele élek-e. Ez a kérdés. Ezt régebben írtam le, de jó gondolat. Nem azért, mert én írtam le, hanem azt mondja az Úr Jézus, ha langyos vagy, kiköplek a számból. Tehát ebből következik, hogy az, hogy langyos keresztény, egy olyan szókapcsolat, ami értelmezhetetlen. Tehát olyan, hogy langyos keresztény, ilyen szóösszetétel nincs. Tehát összeférhetetlen fogalmak, értitek? Tehát vagy langyos vagy, vagy keresztény. Döntsd el! Tehát olyan, hogy a kettő között nincs. Tehát vagy bent, vagy kint. És azt mondja az Úr Jézus, inkább hideg lennél, vagy forró, mert semmi. Mert a hidegből még megtérhetsz, a langyos az önáltatása miatt meg se tud térni, de be se jut a mennybe. Mert a hidegnek legalább lehet hirdetni, mert tudja, hogy hideg. Tudja, hogy nem hisz, meg nem követi Jézus, tisztában vele, de éppen ezért meg tud térni. A forró pedig azt mondja, Úr Jézus, a te megigazító kegyelmedtől élek. És ez lobbantott a lángra a szívemet. Ezért szeretlek téged, Uram. És ragyog a szem, ha azt hallom, hogy Úr Jézus. Azt mondom, hogy megváltom. Köszönöm, Uram. De nagyon jó. Olyan a lelkemnek, mint a öntöznék. Gyógyul a szívem. Erősödik a szellemem. Mert azt mondja a Mózes könyvében az írás, ami messiásunkról, megváltónkról, és azt mondja az írás, hogy ez az ő szelleme van bennünk, az 1 Mózes 49.9-ben fiatal oroszlán vagy, Júda. Prédától lettél nagyjá, fiam. Lehevert, elnyújtózott, mint a hím oroszlán, vagy a nőstény oroszlán. Kimerné fölkelteni. Nem távozik Júdából jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljö a Siló, ugye a Mesiás, akinek engednek a népek. Legyünk tehát okosak, mint az okos szüzek, akik megváltójukat követni akarják, közösségben akarnak vele lenni. És a küldetést, amelyet ránk bízott a megváltó, a Mesiás, a Názareti Jézus Krisztus, be akarjuk tölteni. És mondjuk együtt, tudom, hogy az én megváltóm él. Amen, mondjuk ki. Tudom, hogy az én megváltóm él. És visszajön. És visszajön, értem. Halleluja, dicsőség az Úrnak. No, készek vagytok-e azt mondani, hogy Uram, itt a szívem, megnyitom előtte, törzs be szellemeddel, lobbancs lángra. Elég volt a langyosságból, elég volt a keselgésből, elég volt a félszívűségből. Nem akarok így élni, tüzet akarok a mennyből. Amen. Amen. Nem akarok lapos, langyos, lötyi-pötyi keresztény lenni, mert ez a kettő nem nincs összeegyeztetetlen. Én szeretnék okos életet, mint az okos üzek, akinek lángol a szíve, és ez meg is látszik rajta. Gyertek, álljatok fel, és imádkozzunk. Imádkozzunk. Szeretném, a dicsőítők elfoglalnátok a helyeteket, és az imádságot úgy folytatnánk, úgy mennénk már, hogy akkor már menne a dicséret, és jó, menjetek, vegyétek a hangszereitek, attól nyugodtan imádkoztatok ti is. Ha ennyi bátorítás nem volt elég a dicsőítéshez, akkor majd gyertek vissza jövő héten is. De tudom, hogy ti szeretitek az Úr Jézust, és vágytok őt dicsőíteni, magasztalni, és kaptatok is hozzá ajándékot, engedjétek szabadon. Engedjétek szabadon, azt mondja az Isten igéje, gerjesszétek fel azt az ajándékot, amit a Szentlélek belétek helyezett. Dávid azt mondja, amikor elkezdi a dicséretet, ébredj lelkem! Ébredj lelkem! Mert az ő lelke is néha elcsügget, és szeretném, ha ti is dicsőítok, hogy itt álltok, meg ott vagytok, így kezdenétek hozzá minden vasárnap. Hogy mondanátok, én lelkem, ébredj! Nem lötyi-pötyi, nem langyi-pantyi, láng tűz! Szeretném felgyulladni ez a hely. Amen. Szeretném látszani is rajtam, hogy szeretem az Úr Jézust. Úgy szeretnélek dicsérni, hogy magával ragadja a többieket. Úgy szeretnék prédikálni, hogy magával ragadja a többieket. Mert szeret bennünket az Úr. Kegyelmes a mi Istenünk. És várjuk vissza a Mesiást. Amen. Kezdjünk imádkozni egyszerre félhangosan, és aztán pedig én szeretnék imádkozni mindannyiunkért egy hangos imádságban. Kezdjünk imádkozni. És meg vagyunk erőtel, nem elégszünk meg átlagos élettel. Nem elégszünk meg egy langyos, semmit mondó élettel. Nem elégszünk meg egy élettel, amely sehova se vezet. Uram, kimondjuk előtted, arra vágyunk, hogy Szent Szelmed által égjen a mi szívünkben a mennyei tűz. Perzsen meg bűnt, minden tisztátalanságot, minden rossz motivációt. Adjon nekünk világosságot az értelmes élethez. Imádkozom Jézus hatalmas nevében, áld meg a kapcsolatokat. Tisztuljon ki Jézus nevében a te kegyelmed, gyógyító kegyelmed és tüzed által a megromlottság a kapcsolatokban. Veled és egymásként is a Jézus nevében. Imádkozom, Atyám, adj motivációt, szellemednek eleverítő tüzét, hogy felgerjesszük mindazt, amit adtál nekünk, és haszonra legyünk, Uram. Ne csak éljük az életünket egyik napot a másik után, hanem értsük azt, amiért itt vagyunk ezen a földön, és legyen bennünk egy eleven várakozás, Uram, amíg visszajössz. Imádkozom ezért, újíts meg, frissíts meg bennünket, lobbancs lángra, minden, ami elüszkösödött, megkeményedett, vágd le, vedd el tőlünk, szabadíts meg, törd össze. Köszönöm neked, Uram Jézus Krisztus, hogy biztosabb a te visszajöveteled, mint azt, amit most látunk a szemünkkel. Dicsérünk és magasztalunk ezért a Jézus hatalmas nevében. Amen, amen. Egy tapsot tudtok adni az Úrnak? Halleluja, dicsőség az Úrnak.